kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összeállítása. Műsorunk második felében Ellinger Edinával, a Budapesti Bábszínház új igazgatójával hallhatnak interjút, a folytatásban pedig adventi családi programokat ajánlunk figyelmükbe. A mikrofonnál Németh Zoltán. Metzner János 1994 óta vezette a Budapesti Bábszínházat, most tanítványa Ellinger Edina vette át tőle a teátrum vezetését. Terveiről Fehér Anna Magda kérdezte Ellinger Edinát.
Én 15 éve vagyok a Budapest Bábszínháznak a tagja, mint színész szerződtetett engem ide a Metzner János, egyébként nekem ő volt az osztályfőnököm a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Én ebben a 15 évben az ő vezetés alatt dolgoztam itt a színházban, és az elmúlt 3 évben pedig egy általam nagyon tudatos döntés alapján az igazgató helyettesévé nevezett ki. Ez egy borzasztóan szép dolog, amit a Metzner János igazgató úr csinált, hogy kinevelte az utódját. Úgyhogy ez a mi rövid történetünk a tanárúrral, mert én csak tanárúrnak hívom őt. Ez egy borzasztóan szép példa arra, hogy egy olyan intézményt hogyan lehet átadni, amit 25 évig épített.
Van-e esetleg olyan, amiben változtatna, újítana, vagy egy közös elképzelés szerint újítana, és van-e olyan, ami mindenképpen folytatandó gyakorlat?
Az nekem nagyon fontos volt, hogy Metzner János egyébként mindig azt mondta, hogy az a jó, hogyha én ezt másképp csinálom, mint ahogy ő. Nekem szándékom az, illetve az egy megegyezés és megbeszélés közöttünk, hogy én szeretném, hogyha Metzner János, mint művészeti tanácsadó itt maradna az intézményben. Mert az igazgatásnak vannak olyan területei, ahol neki akkora tapasztalata van, hogy engem az megnyugtat, hogyha én hozzá tudok fordulni bizonyos kérdésekben. A színháznak a művészeti koncepcióját azt természetesen én szeretném fölhúzni, és ami élesen megkülönbözteti, én azt gondolom, a mi vezetési stílusunkat, hogy én művészeti tanáccsal szeretnék együtt dolgozni.
Kik vesznek részt ebben a tanácsban?
A művészeti tanácsban Gimesi Dóra, aki a Budapest Bábszínháznak a dramaturgia, és egyébként pedig író, gyermekkönyveket ír, Hoffer Károly tervező és rendező, aki szintén a Budapest Bábszínházban alkott évek óta, a nézők nagyon sokat találkozhattak az ő munkáival, és a harmadik ember pedig Ács Norbert, aki a Budapest Bábszínháznak az egyik vezető színésze, neki pedig egy különleges képessége van arra, hogy hogyan nézze ezt a társulatot kívülről, attól függetlenül, hogy ő benne van, és hogyan lehet ezt építeni. Úgyhogy ők hárman azok, akik a művészeti tanácsban benne lesznek és segítenek majd.
A felnőtt báb előadások már évek óta egyre jelentősebb szerepet töltenek be a Budapest Bábszínház életében. Éppen most kedden lesz Kosztolányi Nyomán egy esti kornél bemutatójuk is. De van-e közönsége, van-e egyre inkább közönsége a felnőtt bábnak?
Én nagyon boldogan azt tudom mondani, hogy igen, van, teljes mértékben van. Az esti kornél egyébként én azt inkább úgy mondanám, hogy ez egy ifjúsági előadásnak készül. Ez nagyon fontos dolog, és ebben például én különbözök, vagy egyszerűen különbözik az én szemléletmódom. Már hogy fontos, hogy megkülönböztessük az ifjúsági előadást és a felnőtt előadásokat. Témájában, hangvételében, abstrakciójában. Tehát ez fontos megkülönböztetni. Tehát az esti kornél nekünk most egy olyan ifjúsági előadásunk, amit reméljük, hogy a felnőttek is fognak majd élvezni. Nagyon izgalmas a Szilágyi Bálintnak a rendezőnek a koncepciója, a Bálint már másodszorra dolgozik nálunk, gyönyörű ez az irodalmi anyag, tehát egészen elképesztően szép ez a Kosztolányi szöveg, úgyhogy olyan jó, hogy ilyen minőségű szöveg kerül most a Budapest Bábszínház színpadára ismételten.
Ellinger Edinát, a Budapesti Bábszínház igazgatóját hallották. Hangszobor kiállítás nyílt a MÜPA-ban, ezzel párhuzamosan pedig online árverés indult a zenei motívumok által inspirált művekre, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat javára. A világsztárok mások mellett José Cura, Fischer Iván és Ötvös Péter által aláírt hangszobrokat, valamint a mintegy 5 méteres, függesztett elemből álló installációkat a MÜPA zászlóterében tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlatról Rozgonyi Ádám kérdezte Kozma Imre atyát, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat elnökét.
Ez a művész kis plasztikákat álmodott meg, egy élmény, ami a zenehallgatás közben őt elragadta, és kis rajzokat készített ezzel az élményével kapcsolatosan, illetve az élményének a kifejeződései ezek. Talán így neveztük ezeket itt a kiállítás megnyitásakor, hogy hangszobrok, és ez egy érdekes találkozás. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat örömmel vette a MÜPA-nak a felajánlását, és ezek a nagy művészek pedig ugyancsak örömmel fogadták el, hogy ezeket a kis apró alkotásokat az aláírásukkal hitelesítsék, és ebből született ez a kezdeményezés, hogy ezeket a kis fából készült alkotásokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat programján belül készítsék el, mégpedig egészen precízen a tiszabői Máltai Szeretett Szolgálat asztalos műhelyében, ahol több sajátos kezdeményezés történt az elmúlt évek során, mégpedig azért, hogy az ott élő nehéz helyzetben élő emberek munkát találjanak, alkalmassá váljanak olyan munkák elvégzésére, amelyek értéket képviselnek, és többek között ott ezek az emberek mestervé váltak, és a terv az, hogy ezeket meg lehet vásárolni.
Tehát jótékony célja is van a tárlatnak.
Természetesen, ugye a cél az, hogy online árverésen keresztül ezt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat weboldalán megjelenítjük, ezeket meg lehet vásárolni, és a cél ezzel az, hogy ez a nagyszerű kezdeményezés, amely nagyon sok embernek munkát teremtett, és ma már értékteremtő alkotásokat tudnak létrehozni, ez tovább fejlődjön, teljesedjen ki abból a bevételből, amit ezáltal a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnyerhet.
Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnökét hallották. Megkezdődött az Elkel Színház előtt a Jótékonysági Diótörő Fesztivál. Énekkarokkal, forralt borral várják a közönséget. A Csajkovszki balettet pedig január 6-áig 30 alkalommal adják elő az Elkel Színházban. Fehér Anna Magda kérdezte Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját.
A Diótörő Fesztivált az Operaházhoz találtuk ki még 2011-ben, és oda a kollégáink a gyártóműhelyekből készítettek is hangulatos, behavazott díszletházikókat. Ezeket díszítjük fel, rengeteg fényfüzér van, van egy hatalmas karácsonyfánk, és igyekszünk most ugyanezt az Erkel Színház előtt is nagyon barátságossá tenni. Az ott értékesített forralt borok, teák, perecek, mindenféle étkeknek az árából egy komoly összeg megy az Ökumenikus Segélyszolgálat felé, évek óta immár, és ez jól van így.
Tehát ez fontos, hogy karitatív akcióról van szó, de ugyanakkor a művészetek is helyet kapnak, itt énekkarokkal várják a közönséget.
Igen, így van. Minden alkalommal az Operaháznál is, ott a Sphinx teraszokon, itt pedig ugyancsak a bejárat melletti megépített pódiumon váltják egymást amatőr énekkarok, lehet jelentkezni minden évben előzetesen erre a eseményre. Valójában azt szeretnénk, hogyha minden egyes diótörő vagy bohém élet előadás előtt, hiszen ez a két darab megy, és a Messiás az egy premier lesz, ez a három darab megy az Erkelben így advent és karácsony idején, minden előadás előtt, ami este kezdődik, egy kis plusz zenei élményt kap minden felénk látogató.
Az adventi időszak örökklasszikusa, a Csajkovszki balett a diótörő. Idén hányszor játsszák ezt, milyen kiállításban viszik szíre a balettet?
Különleges év a mostani, mert ez a 70. szezonja a diótörőnek. Nem teljesen változatlan formában, mert néhány évvel ezelőtt egy kicsit korszerűsítettünk, vagy inkább ugyanám, hogy látványosítottunk rajta. Egy kicsit nehezebb lett a koreográfia, tehát még szemgyönyörködtetőbb és még lélegzetelállítóbb. A különleges évre való tekintettel soha nem látott mennyiséget játszunk, 30 előadást, tehát még vízkeresztkor is meg lehet nézni a diótörőt. Úgy látom, hogy nem lehet annyit játszani, hogy egyébként elég legyen.
A diótörő előadásból is szerveznek jótékonysági esteket, előadásokat, ahol határon túlról, Magyarországról várnak gyermekeket, de a jótékonysági előadások mellett azok, akik a családdal szeretnék megnézni a diótörőt, mélyen a zsebükbe kell, hogy nyúljanak, hiszen a legtöbb jegy 19.000-15.000 forintba kerül. Ugyanakkor az ön által is említett Messiás premier vagy a bohém élet, ami párhuzamosan fut a diótörővel, ott a legdrágább jegyár 7500 forint körül van. Tehát miért ilyen drága a diótörő?
Addig, ameddig a jegyeket a nézőink között rengeteg külföldi ennyiért megvásárolja, azzal a magyar állam intézményét segíti bevételek tekintetében. Azért gondoljanak bele abba, hogy az Operaház bezárásával a intézményünk majdnem 3 milliárd forint bevételtől esett el. Senki nem pótolta ki. Tehát nekünk az intézmény talpon maradása érdekében a bevételeket így is maximalizálni kell. Azért hadd fűzzem hozzá, hogy számos matini előadás van a 30 között, annak nem ezek az árai, de az a töredékébe kerül. Az esti előadások kerülnek valóban ennyibe, de az esti előadásokon is több száz jegy van, amelyik 4000 forint. A külföldieknek még ez is egyébként meghökkentően olcsó, tehát egy 50 euró körüli helyárképzésnél ők még gyanakodnak, hogy ez az adiótörő-e. Miközben nálunk ezt az előadást 200 művész állítja elő és munkatárs, tehát hogy úgy mondjam, nem lehet mérni mondjuk egy 6 szereplős bohózatnak az előállítási költségeihez sem a mi bekerülésünket. A másik lehetőség pedig valóban a különböző karitatív előadásoknak a rendszere. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vagy a Nagycsáldosok Országos Egyesülete mind külön elbírálás alá esik, de mellett törekednünk kell a bevételre is, egész egyszerűen különben a költségvetésből kéne minket megtáplálni, és az is a közös pénztárcát szűkíteni.
Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. A mostani adventi hétvégén és a következőkön is népszokások felevelenítésével, kézműves foglalkozásokkal várják a látogatókat a Szentendrei skanzenbe. Fehér Anna Magda kérdezte Vas Erika néprajzkutatót, a skanzen munkatársát.
Igyekeztünk azokat a régi népszokásokat megeleveníteni itt a múzeumban, amelyek hozzátartoztak az advent meghittségéhez, nyugalmához. Tehát, hogy akik ide hozzánk ellátogatnak ezen a két hétvégén, átérezzék ezt a falusi, csendes, békés időszakot a rohanó kültéri világgal szemben. Az egyik ilyen a betlehemezés, ezt bizonyára sokan ismerik a hallgatók közül is. A Lajta Néptánc Együttes tagjai fognak hozzánk ellátogatni, és ők fogják bemutatni. Ugye itt hátról hátra jártak a legények a falvakban, és így mutatták be Jézus születését. A másik, amit talán kevesebben ismernek, ez a bölcsőcskézés szokása. Ez abból ered, hogy lányok, illetve a Józsefet alakító kisfiú jártak ugyanígy házról házra, magukkal vittek egy kis bölcsőt is, és minthogyha a szent család jártna házról házra, amikor keresték Betlehemben, hogy hol is ülhetne majd Mária.
És ezen kívül még a luccázás szokását is felelevenítik, de ez egész pontosan miről is szól, hogyan tartják ezt.
December 13-án van Lucca napja, a név a latin lux fény szóból ered, ugyanis 1582-ig, amikor még a korábbi időszámítás volt szokásban, ez volt az évnek a legsötétebb napja, amikor nagyon sokan féltek az ártó szellemektől, illetve próbálták a következő évi terményt befolyásolni, tehát hogy bőséges termés legyen, és ennek érdekében kisgyerekek jártak házról házra a december 13-án reggel, és különböző mondókákat mondtak, aminek az volt a lényege, hogy toljanak a tyúkok, szülessenek állatok a családban. És ugyanígy például régen nem lehetett ezen a napon varni, mert azt tartották, hogy akkor bevarják a tyúkok fenekét.
De a népszokások mellett rengeteg kézműves foglalkozás, gasztronómiai élmény is várja majd december 7-én, 8-án és 14-én, 15-én az adventi hétvégéken a skanzenben az érdeklődőket, hogyha bemutatna néhány ilyen elcsendes sülő kézműves munkát, amelyet a gyerekek is kipróbálhatnak.
Egyrészt fűtött házakban várjuk a látogatókat, bármilyen időjárás is lesz odakint, illetve van egy nagy alapterületű vigadónk, ahol szintén mindenféle finomságot meg lehet fűtött körülmények között kóstolni. Lesz gyertyamártásra lehetőség, karácsonyfa díszek készítésére természetes alapanyagokból, amiknek az is a szépsége, hogy ha mi magunk készítjük el, akkor talán még értékesebb ugye az együtt töltött minőségi időtől ez a sokfajta dísz. De arra is van lehetőség, hogy a látogatók elkészítsenek mások számára is ajándékokat, meg lehet tanulni a mézes kalács készítés rejtelmeit, vagy van, aki a kalácsütést szeretné megtanulni, arra is van lehetőség, a gyerekeknek pedig madáretető készítésre is lesz lehetőségük.
Vas Erika néprajzkutatót, a Szentendrei skanzen munkatársát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a felelős szerkesztő Illis László nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!